Szeretettel köszöntelek benneteket. Hát advent első vasárnapja van. Nekem az adventről leginkább, ami ugye úgy beugrik érzés, az a nyugalom. Amikor egy kicsit lecsendesedek, és készülök arra, hogy az Úrral együtt legyünk, és megünnepeljük az ő földre jövetelét. Ez nem azt jelenti, hogy ez így mindig sikerül, csak hogy ilyenkor ez a vágy, ez ott van erősen bennem. Nem tudom, milyen volt a hetetek. Éreztétek-e Istennek az elfogadását, azt, hogy úgy az Úr akaratában vagytok, és az Úrral jártok? Hogy ez volna a szívetekben. Vagy egy másik kérdés, hogy béke van-e a szívetekben. Ugye a béke, úgy is mondhatnám, a nyugalom és csend van a lelkedben. Hogy ezt érzed-e most, hogyha belenézel önmagadba, hogy béke van, nyugalom és csend. És még egy kérdés, hogy van-e benned öröm? Az örömet azt úgy lehetne mondani, hogy egyfajta boldog, kellemes érzés. Nem feltétlenül világi értelemben mondom, hanem egy lélekben való öröm. Tehát, hogy úgy jól vagy. Tehát érzed, hogy Isten elfogad, az akaratából jársz, nyugalom van, csend van benned, és boldog vagy, és érzed, hogy az Úr szeret téged. Ha így a világban benne vagyunk, és most ha magamról is beszélek, így azért ezt nem mondanám, hogy ez így 100%-ba jellemző most rám, de vágyom erre. És Isten ezt akarja is adni nekünk. Azt nem akarja, hogy keserűség legyen bennünk, nem akarja, hogy háborúság legyen bennünk, félelmek legyenek bennünk, hanem ő azért jött, hogy béke legyen az életünkbe. És érezzük az ő szeretetét, az elfogadását, benne járjunk, függetlenül attól, hogy éppen mi van körülöttünk. A mai igének egy központi gondolata az alábbiak, hogy Krisztus az életét adta. Tehát ő, gondoljatok bele, az egész életét odaadta. Azért, hogy szabadok legyünk a bűntől. Hogy úgy élhessünk, hogy van lehetőségünk nem bűnben járni. Van lehetőségünk az ő akaratában élni, és hogy átélhessük azt, hogy elfogadottak vagyunk. Hát ő ezért jött, ezért adta az életét. Aztán azt is olvassuk például az Efezusi levélben, hogy a kereszt által megölje az ellenségeskedést. Tehát ő ezért adta az életét, a pogányság és a zsidóság és az ember is Isten között. És hogy azt mondja, hogy békében élhessünk az Istennel. Tehát ne legyen semmi közöttünk, és ne legyen az, hogy vádoljuk Istent, vagy ha nem is megyünk el idáig, akkor azt mondjuk, hogy talán nem értjük Istent, hogy miért enged meg ilyen dolgokat az életünkben, hanem van egy belső csönd az életünkben. És azt is olvassuk, hogy azért is adta az életét, hogy vele együtt meghalljunk, és új életet kapjunk. Ahogy szintén az Efezusi levélben olvasjuk, hogy amikor ezt fejezik el bemerítkezés is, hogy amikor bemegyünk a víz alá, akkor azt kifejezzük, hogy a mi óemberünk vele együtt meghalt a kereszten. De ez neki meg kellett halni a kereszten. És így, hogy új életet kapunk, így tud betölteni bennünket a lélek öröme. Egyébként nem tud. Tehát csak így lehetnek ezek a dolgok a mieink. És a mai ige, megyünk tovább a római levélbe, de igazából erről fog szólni, bár az elfogadásról fog szólni, arról, hogy fogadjuk el egymást, és hogy építsük egymást, de mégis majd meglátjátok, ott lesz Isten igéjében ez a központi gondolat. Gyertek, nyissuk ki a Bibliát a római levélnél, és megyünk tovább a most a 14. rész 13. versénél tartunk, és Az Isten iránti és az ő igéje iránti tiszteletből állva hallgassuk Isten igéjét. A 13-tól fogom olvasni a 23-ig, a római levelet a 14. részből. Többé tehát ne ítélkezzünk egymás felett, hanem inkább azt tartsátok jónak, hogy testvéreteknek se okozzatok megütközést vagy elbotlást. Tudom, és meg vagyok győződve az Úr Jézus Krisztus által, hogy semmi sem tisztátalan önmagában, hanem ha valaki valamit tisztátalannak tart, annak tisztátalan az. Ha pedig atyád fia valamilyen étel miatt megszomorodik, akkor nem jársz el szeretetben. Ne tedd tönkre életeddel azt, akiért Krisztus meghalt. Vigyázzatok! Ne káromolják azt a jót, amelyben részesültetek, hiszen az Isten országa nem evés és ivás, hanem igazság, békesség és a Szentlélekben való öröm. Mert aki ebben szolgál Krisztusnak, az kedves az Isten előtt, és megbízható az emberek előtt. Azokra a dolgokra törekedjünk tehát, amelyek a békességet és egymás építését szolgálják, étel miatt ne rombold az Isten munkáját. Étel miatt ne rombold az Isten munkáját. Minden tiszta ugyan, de rossz annak az embernek, aki megütközéssel eszi azt. Jó tehát nem enni húst, nem inni bort, és semmi olyat nem tenni, amint testvéred megütközik. Te azt a hitet, amely benned van, tartsd meg az Isten előtt. Boldog, akinek nem kell elítélni önmagát abban, ami felől döntött. Aki pedig kételkedik, amikor eszik, már is elítéltetett, mivel nem hitből tette. Mert minden, ami nem hitből származik, az bűn. Urunk, köszönjük neked a te igédet. És most megnyitjuk a mi szívünket, és vágyunk arra, hogy taníts bennünket, és Uram, megvalljuk most, hogy vágyunk arra nyugalomra, békére, örömre, elfogadásra, ami csak benned lehet. És kérlek, segíts nekünk, hogy bár a világ nem ezt adja, mert ilyenkor van a legnagyobb pörgés, de mégis a mi lelkünk az megnyugodhasson és elcsendesedhessen ebben az időszakban. Így vagyunk most itt előtted, Uram. Kérünk téged, hogy állj meg bennünket. Ámen. Ámen. Foglaljatok helyet. Tehát a téma az egymás befogadása, és szeretném itt is egy picit csak emlékeztetni benneteket, amiről két héttel ezelőtt szó volt, hogy itt ugye az erőtlenek és az erősek közötti kapcsolatról beszél az ige, de hogy itt hitbeni erőtlenségekről van szó. Tehát amikor valaki téves meggyőződésben van, és emiatt erőtlen úgymond, emiatt van valami probléma az ő gondolataiba, és nem a hitetlenekről van szó, tehát hogy a hívők hogyan fogadják fel a hitetleneket, nem jelenbeli problémákról van szó, hogy azokat hogyan kell elfogadni, nem akaratbeli, és nem is aktív ellenségeskedőkről van szó, tehát akik pár keresztények, de aktívan ellenségeskednek, hanem akiknek van egy téves meggyőződésük, és emiatt erőtlenek valami módon hitben. Ez nem jelenti azt, hogy a többieket ugye nem kell befogadni, csak ez az igaz nem róluk szól, hanem ez arról szól, amikor valakinek a gyülekezetben, a Krisztus népe között egy téves meggyőződése van, és hát ezzel kapcsolatban hogyan is vélekedjünk. A római levél az egy keretet ad, és a 14. résztől egész a 15. vers 7. vagy rész 7. verséig erről a témáról beszél. Ez egy elég hosszú szakasz, de ha látjátok, így kezdődik, hogy a hitben erőtlen fogadjátok be, de ne azért, hogy nézeteit világossátok, és utána pedig így fejezi be ezt a részt, hogy fogadjátok be tehát egymást, ahogyan Krisztus is befogadott minket Isten dicsőségére. Múlt alkalommal is volt erről szó, de szeretném ismétlésként elmondani, meg valaki talán nem volt itt, hogy mikről is szól ezen belül. Mert ugye mondhatjuk, hogy akkor tulajdonképpen bármit gondol bárki, mindent el kell fogadni. Nem erről van szó. Én úgy mondanám, hogy vannak életbe vágóan fontos dolgok, és ezt a Biblia nagyon egyszerűen úgy definiálja, hogy ez a Krisztusról szóló tanítás. Tehát Krisztus személye maga, és a Krisztusnak a munkája. És aki ezt nem fogadja el, tehát azt mondja, hogy Krisztus nem Isten fia volt, vagy Krisztus nem is azért halt meg a kereszten, vagy csak sorolhatnék dolgokat, ezek életben vágóan fontos dolgok, ezekben nem vonatkozik ez az igenész, hogy hát azt el kell fogadni, el kell hordozni. Ezt csak mutatom nektek, legutóbb is felolvastuk a János második leveléből, hogy mert sok hitető jött el a világba, akik nem vallják, hogy Jézus Krisztus testben jött el. Ez a hitető és az antikrisztus. Vigyázzatok magatokra, hogy ne veszítsétek el, amit elértünk munkánkkal, hanem teljes jutalmat kapjatok. Aki túllép ezen, és nem marad meg a Krisztus tanításában, abban nincs benne Isten. Aki megmarad a tanításban, abban benne van az atya is, meg a fiú is. Ha valaki hozzátok érkezik, és nem ezt a tanítást viszi, ne fogadjátok be a házatokba, és ne köszöntsétek, mert aki köszönti, közösséget vállal annak gonosz cselekedeteivel. Tehát Isten igéje a Krisztusról szóló tanítással kapcsolatban nagyon határozott, és egyértelmű. És amikor Pál bizonyos, talán nem olyan fontos dolgoknak látszó tanításokat kritizál, például amikor valaki azt mondja, hogy kell az üdvösséghez mondjuk a szombat megtartása, vagy bizonyos dolgok, akkor ezt nem azért mondja, mert hogy most szombat, vagy vasárnap, vagy mikor jövünk össze, hanem azért, mert valaki a Krisztus munkájához hozzá szeretne adni valamit. Tehát ezek azok az életbe vágóan fontos dolgok, amikről nem vonatkozik ez a hitbeli erőtlenség. Aztán, ha emlékeztek rá, beszéltünk arról, hogy vannak fontos dolgok, például mondjuk ilyen az úrvacsora, vagy ilyen a bemerítkezés, vagy sorolhatnék dolgokat. Ezek fontos dolgok, de nem életbevágóan fontos dolgok. Ha valaki esetleg mondjuk egy másik felekezetbe tartozik, és picit másképp gondolkozik erről, attól még lehet, hogy ő hívő. Még az is lehet, hogy újjászületett, és még az is lehet, hogy esetleg jobban éli az életét, mint mondjuk én. Fontosak ezek a dolgok, de nem életbevágóan fontosak. Bár egy gyülekezeten belül, hogyha egy gyülekezeten belül gondolkozunk erről, másképpen az már zavart tud okozni, de ha nagy egyházat nézzük, a Krisztus egyházát, akkor nem mondhatjuk, hogy ők nem a testvéreink. Aztán vannak olyan dolgok, amik úgy mondanám, hogy kevésbé fontos dolgok, az ünnepeknek például a megtartása, vagy hogyan ünnepelünk egy ünnepet, hogy állítunk-e karácsonyfát, vagy nem állítunk karácsonyfát. Ezek azt mondom, hogy már egy gyülekezeten belül is elég jó megférnek egymással. Ezek kevésbé fontos dolgok. És aztán vannak ugye lényegtelen dolgok. Emlékeztetek, hogy milyen színű legyen a zongora. Az például lényegtelen. Tehát az már tényleg azt lehet mondani, hogy ezen nem is érdemes különösebben vitatkozni, bár nekem ez a zongora nagyon tetszik. Úgyhogy én nekem azért egy piros zongora, az jól néz ki, nem olyan komor. Hogy? Jó, rendben, csak lehet, hogy valakinek nem tetszik, és akkor nehogy megütközést keltsen, hogy piros zongora van. Na, ezt csak azért mondtam ezeket a dolgokat, hogy lássuk, hogy amikor hitbeni erőtlenségről beszélünk, akkor az elsőt kivéve, én azt mondom, hogy mindegyik téma, tehát a másik háromba tetten lehet érni ezeket a téves meggyőződéseket, és hogy lássátok, ugye a gyakorlatról a római levélben 71 igevers szól, és ebből 30 a befogadásról szól. Ez nagyon, nagyon sok időt adott Pál az ő leveléből arra, hogy ezt a témát, hogy hogyan fogadjuk be egymást, és hogy a hitbeni, ugye erőtlen, az ne ítélje meg azt, aki esetleg szabadabban gondolkozik, aki pedig hitben erős, mondja úgy Pál, tehát van egyfajta krisztusi szabadság, az meg ne vesse meg azokat, akik hitbeni erőtlenek. Tehát a Biblia ezt nagyon-nagyon komolyan veszi itt a római levélben, és ezért mi is, ahogy megyünk, hát háromszor fogunk erről beszélni. De legutóbb arról volt szó, hogy ne vessük meg azokat, akik másképp gondolkoznak. Ne legyen bennünk egy ilyen indítatás. A mai téma az lesz, kicsit erősebb ez már, hogy ne tedd tönkre. Mert az egy dolog, hogy megveted magadba, ez egy másik dolog, amikor már úgy élsz és úgy cselekszel, hogy igazából tönkre teszed a másikat. Pedig van benned egy nagyon jó jobbítási szándék, mert hát csak el akarod neki magyarázni az igazságot, amit te birtokolsz, és még lehet, hogy igazad is van, de mégis Isten igéje azt mondja, hogy lehet, hogy ezzel tönkre teszed, és a Következő héten pedig már egy pozitív, egy aktív tanácsot mond Pál, azt mondja, hogy hordozzad őt. Múltkor az volt a nézőpontunk, hogy Isten mit tesz az erőtlen hitű hívővel, tehát nem azon gondolkoztunk, hogy most mi nekünk mit kell tenni, hanem hogy Isten mit tesz az erőtlen hitű hívővel, és hogy ehhez, amit Isten végez az ő életében, mi hogyan tudunk csatlakozni. És hogyha emlékeztek rá, volt arról szó, hogy Isten úgy szép lassan változtatja, és viszi el a mennyeknek az országába, és nekünk azt kell figyelni, hogy ő most éppen hol jár, és azt szerint kell őt segíteni, és nem szabad nekünk Isten elé menni, hogy amit Isten nem magyarázott még el neki, azt majd mi megtanítjuk neki, mert ebből probléma fog kerekedni. A mai napon egy más nézőpontot szeretnék mondani, ez pedig úgy hangzik, hogy mi zajlik benned. Tehát, hogy azt nézzük, hogy azoknak a kapcsán, amiket majd Isten igéje mond, hogy mi zajlik bennem. És ez, ami bennem zajlik, ezek a dolgok, ez hogyan hat másokra. Mert ugye, ami bennem van, az kihat másokra. Ha én például fel vagyok dúlva, akkor általában, akivel találkozok, annak jaj lesz, mert akkor nem tökéletesen szól hozzám, akkor beszólok neki rendesen, és már is, ami bennem zajlott, ugye az kifelé hatott. És ugyanilyen értelemben, amikor ezekről a dolgokról beszélgetünk, ezekről a hitbeli meggyőződéseink, hogy mi zajlik bennem, mert ez hatással lesz a másikra. Mai téma, így lehetne összefoglalni, hogy ne tegyétek tönkre egymást, hanem egymás építését szolgáljátok. Hát itt mondjuk nem egymást építik, hanem egymásból építenek egy nagyot, nem tudtam egy jobb illusztrációt találni, de mégis azt látjuk, hogy valamiféle összefogásra szükség van ehhez, hogy ez létrejöjjön. És azt mondja Isten igéje, hogy ezekkel az erős hitbeli meggyőződéseinkkel tulajdonképpen egymást tönkre tudjuk tenni, vagy pedig, hogyha másképp állunk a dolgokhoz, akkor pedig építeni tudjuk egymást. A római gyülekezetnek volt két gumicsontja, amit rágódtak. Az egyik ilyen gumicsont az ünnepek voltak, hogy mit hogyan kell megtartani, a másik gumicsont pedig, hogy mit lehet enni, meg mit nem lehet enni. Hát ezekről beszélt itt Pál apostol. Tulajdonképpen mondhatnánk, hogy kulturális, életmódbeli, vagy szertartásbeli dolgok ezek, amikről itt Pál beszél, tehát ami valakinek a kultúrájából, vagy pogány kultúrából jött, vagy zsidó kultúrából, vagy valamilyen okkult kultúrából, vagy milyen szertartásokat gyakorolt, és ebből fakadtak különböző meggyőződéseik. És ezt a két gumicsontot rágták, meg tépték, és erre Pál reagált, és próbálta őket helyre rakni. Most én gondolkoztam azon, hogy hát nekünk, én legalábbis úgy vettem észre, de szóljatok, ha ez nem így van, hogy ez a két gumicsont, ez itt a gyülekezetben nem okoz különösebb problémát. Nem vettem észre, hogy ezen túl nagy különbségek lennének, nem szoktunk ezen vitatkozni, rágódni. És elkezdtem gondolkozni azon, hogy mik lehetnek azok a gumicsontok, amiken mondjuk a mai ember rágódik, vagy esetleg ami minket is valamilyen értelemben azért el tud gondolkoztatni. És hát készültünk 4 darab szösszenettel, amit most elő fognak adni néhányan. Majd szeretnének kérni bennetek, hogy próbáljátok meg megfogalmazni, hogy ez milyen gumicsont, amiről itt szó van. És hát kérem is rögtön akkor Tamást és Timit, hogy gyertek, szerintem azt a két széket ide ki tudjátok tenni. Elmondom a szituációt, tehát ugye Tamás és Timi házaspárként éjjel 3-kor sietnek hazafelé, mert már valahonnan messziről utaznak, tök sötét van, és sehol egy lélek, tehát teljesen üres az utca, meg minden, és hát itt kapcsolódunk be a szösszenetbe.
Piros!
Tényleg piros!
Hát
nem volt is semmi. Körülnéztem, sehol, sehol, egy ilyen sincs.
Miért
itt gombettem el a sütetben, ilyen? Piros, hogy a tény? Jó, de hát úgy gondoltam, hogy sietünk hazafelé, hát is azokat 5 percet átirálni, fölmeréztem minden. Se benne, sehol.
Az volt a tervem, hogy piros, nem lehetett állni, várni, és nem kell várni, még zöldre
van. Jó, de hát nem a törvények vannak. Mert nem tudom, hogy a törvények, a törvények vannak értünk. Hát most elmondjuk a vadságom, hogy amikor senki nem, senki elben érhetünk, akkor átadjuk.
Ha itt ülnének a gyerekek, akkor ezt hogy magyarázom?
Szerintetek ezt hogy lehet megfogalmazni, hogy miről ment a vita? Tehát mi volt itt a téma? Gumicsont, az mi volt? Szabályok betartása, tehát mondhatnánk világi szabályok betartása, és hogy most akkor ezt lehet emelni. Én hozzáteszem, hogy ezek ugye csak történetek, tehát ez nem az igehirdetés része, tehát nem, hogy valaki azt mondja, hogy az egyik vagy a másik mellé oda lehet állni, hát ez egy valós vita. Én már hallottam olyan lelki pásztort is, aki simán átmegy a piroson, mondjuk gyalog, de lehet, hogy rosszul csinálja, nem tudom, csak azért mondom, hogy ez egy olyan dolog, ami lehet vitatkozni. No, hát a következő párost kérném, ugye Zsófi Gergő.
A szituáció a következő, éppen iskolában mondom, hogy dolgozatírás megy, úgyhogy kérlek, hogy lejön egy gyereknek, hogy akkor megosztáltad a feladatokat, hogy akkor legyetek szívesek dolgozatírni, és hát figyelni fogok, tehát csak beszélgetni, és akkor felesélyesen nem lehet.
Ez mi volt tulajdonképpen? Ez milyen téma volt? Hogy? Becsületesség. Egy kicsit hasonló volt az előző, csak hogy az egyik az gyerek, a másik meg felnőtt korban. Ez is egy kérdés. Most egy kedves családnak a lakásába érkezünk, éppen ebéd után vannak, jó tele, sajátják magukat, és leülnek a padlóra, és beszélgetnek egymással.
Szeretnék neked mondani valamit, aki szerintem ismeret volt hozzám, és hát érdekes módon, mert szerintem valamit akar nekem mondani közül, de állam beszéltem. Hát azt álmodtam, hogy volt egy lakás, aminek nem voltak szobái. Egyetlen szóval sem volt benne, csak egy hatalmas nagy tér, és át akartam menni, hogy mi lesz ezt nekem. Szeretném, ha meghallgatnám, mert úgy gondolom, hogy az életünkkel lehet kihatással, mert azt hiszem, hogy Isten valamit akar mondani, hogy valami nagyokra hívja fel a figyelmüket, és meg kell találnunk bennünket.
Te még mindig az álmodozó vagy. Ezt tudod, amikor már valaki így, és mint egy infantilisnek hívja. Na de jó, van, szeretek, úgyhogy mondjál
egyet. Hát tulajdonképpen csak ennyit akartam mondani, hogy figyelj oda, mert lehet, hogy valamit akar neked is Isten mindenekkel kapcsolatban is.
Ha lehet, hogy gyermek vagy, de úgy látom, hívben is gyermek vagy. Az élő Istennek ott van az élő igéje, tisztán, világosan beszél. Mindenre megtalálod benne a választ. Nem kell álmodolni, de ki azt mondja, hogy eddig most jött. Meghallgattad a minden a semmit. Nem az álmodozásnak a lelkét tartjuk, hanem a jóvaságunknak. A jó bennünket is adta az Istennek, az élő Istennek az ügyéjét.
Köszönjük szépen! Hogy lehetne ezt összefoglalni, hogy mi volt ennek a... Miről beszélgettek, hogy... Hát igen, például, hogy hogyan vezet Isten, ugye ez is sokféleképpen, éppen nemrég valami hasonló volt az Isten, és úgy emlékszem, hanem nem is pont ez, de azért nagyon tetszett, amit mondtak a gyerekek, hogy különböző utak vannak ugye Istenhez. Ezen is jókat lehet vitatkozni, és nyilván mindenkinek megvannak a meggyőződései, vannak még ennél cifrább gondolatok is, amikor mit tudom, Isten hogyan vezet bennünket. No, hát nagyjából ugye idáig...
Tessék? Pillanatban, hogy valamilyen átjelent beszélgetünk. Úgyhogy föltettem valamit a Facebookra, és lehet kommentbe, hogy te... Valami ilyesmi, hogy ha valaki keresztény, azt nem lehet valódani. Hogy gondolod?
Természetesen, mert úgy is... Hát hogy érted? Hát én próbáltam ugye ezeket a hitetlen embereket így kicsit oktatni, hogy lássák, hogy keresztény az jó.
Nem tudom, én viszont személyes szerint úgy gondolom, hogy lehet akár jobb oldali, akár bal oldali, beállítottságnak az eredményeket. Én vagy a Jézus történetét, vagy Jézus meg tanítását olvasom, akkor egyértelműen benne van szegények felé való gondviselés, a szociális dolgok. Én úgy gondolom, hogy egy párt felvállalja a dolgokat, akkor ezt keresztül nyugodtan szavazhat.
Hát egy baloldali párt az álló a testbe kezdik ott, és különös fel a homoszexuális
általában az ultraliberális, a baloldali gondolja ember. Egy hagyományos baloldali párt, a szociális gondolata lehetse helyezni a hangsúlyt,
köszönöm szépen a figyelmet. Lehet, hogy nem találtam meg minden olyan fontos pontot, ami lehet így beszélgetni, vitatkozni. Ez is lehet, hogy valaki az egyiknél úgy gondolta, hogy hát ez tényleg egyértelmű, hogy a pirosnál meg kell állni, és hogy az egy nem egy keresztényi dolog, ha valaki átmegy. Lehet, hogy valaki azt mondja, hogy azért át lehet menni adott esetben. Ugyan bármelyik kérdésnél lehetnek ebből gondolatok. Én azt gondolom, hogy mivel A gyakorlat azt mutatja, hogy vannak keresztények, akik ezekben a kérdésekben legalábbis így vagy úgy gondolkoznak, ezt nem vitathatjuk. Mindenképpen vannak olyan emberek, akik megismerték az Úrat, és mégis így vagy úgy gondolkoznak. Ezért úgy gondolom, hogy ide tartoznak ezek a témák, amit Pál itt tanít nekünk, hogy hogyan is álljunk hozzá, amikor ilyen feszültségekkel találkozunk magunkban először is. És ugye mondtam, hogy a nézőpont az legyen, hogy mi bennünk tulajdonképpen mi zajlik, hogy hogyan oldjuk ezt föl. Egyébként szerintetek mondjuk mennyire fontosak ezek a dolgok? Hova tennétek fontossági sorrendben mondjuk ezt a négy történetet? Hogy melyik az, amire azt mondanátok, hogy mondjuk a legfontosabb ezek közül? A közlekedési szabály. Igen. Vagy más? Hogy vezet Isten? Hát azért mégis igen, tehát azért hogy vezet Isten, az fontosabb szerintem ez a közlekedés. Hát ne haragudj, Bandi, ez nagyon rossz gondolkodás. Na jó. Igen. Tehát akkor melyik a legkevésbé fontos mondjuk ezek közül? Valaki azt mondja, hogy a politikai hovatartozás. Tamás ma így csinált közben. Puskázás? Aha. Ugye ebben is megosztanak a vélemények, nem is olyan könnyű ezt eldönteni, de talán mondhatjuk mindegyikre igaz, hogy ezek nem olyan lényegbevágó dolgok. Tehát, hogy azért el tudjátok fogadni, hogy akármelyik oldalon is van valaki, azért lehet egy keresztény ember? Nem annyira, mint mi, vagy mint én. Igen. Jó. No, nézzük akkor meg, hogy most ennek kapcsán olvassuk egy picit újra ezt az ige szakaszt, és most az egyszerű fordításból vetítem ki, az egy talán egy kicsit érthetőbben mondja ezeket a dolgokat. Ugye így kezdődik, hogy tehát ne kritizáljuk, se ne ítéljük el többé egymást, és gondolom, hogy tehát ezek mindenképp ide tartozhatnak, hogy ezek miatt elítélni nem kell egymást, az, hogy kritizálni, az már ugye egy kérdés. Bár hozzáteszem, hogy ott azért komoly dolgokról volt szó, mert ugye a zsidó emberek számára az Isten törvényéről volt szó, amit ők így éltek meg, és azt mondja, hogy figyelj, ezekben ne kritizáljuk egymást, hanem inkább határozzuk el, hogy nem teszünk semmi olyat, amivel a testvéreink hitét lerombolnánk. Úgy is mondhatnánk, hogy lerombolnánk, vagy elgáncsolnánk, vagy tönkretennénk. Tehát azt mondja Isten ígé, hogy ezekkel a dolgokkal tönkre tudott tenni valakinek a hitét. Hogy gondoljunk bele, hogy milyen erősen fogalmaz Pál, hogy ha ezekbe a dolgokba belemegyünk, akkor egymás hitét romboljuk. Úgy folytatja, hogy tudom, sőt meg vagyok győződve az Úr Jézusban, hogy önmagában véve nincs abba semmi rossz, ha valaki minden ételt megehetőnek tart, csak akkor árt neki, ha úgy gondolja, hogy nem szabad megennie, és mégis megeszi. Hát most ugye egy az egyben ezt nem akarom rátenni ezekre, mert nem akarok állást foglalni ezekbe a dolgokba. De inkább azt szeretném mondani, hogy mond itt az ige egy érdekes dolgot, hogyha valaki valamit gondol, hogy azt nem szabad. Tehát például nem szabad puskázni, nem szabad átmenni a piros lámpán, vagy nem szabad baloldali pártra szavazni, vagy így nem vezethet az Isten, akkor azt mondja az ige, hogy ha ő ezt gondolja, akkor árt neki. Tehát van benne egyfajta, mert vannak az életünkben olyan dolgok, amik nem is attól függenek, hogy objektív most melyik az igazság, hanem hogy te mit gondolsz róla. És azt mondja, hogy igen, hogyha az egyik ezt gondolja róla, és mégis megteszi, akkor ártani fog neki. Tehát ha én azt gondolom, hogy nem szabad átmenni a piroson, de mondjuk megyek egy másik lelkipásztor barátommal, aki tudom, hogy ő mindig egyenesen átmegy rajta, meg ki is akad, hogyha itt átsorgunk éjszaka, én átmegyek, akkor mi történik az ő kedvéért? Akkor én ítéletet vonok magam után, mert én azt gondolom, hogy nem szabad átmenni, de mégis átmentem rajta. Tehát egyfajta ilyen feszültség van ebben a dologban. Ha megbántod a testvéredet azzal, hogy valamit megeszel, akkor nem a szeretet útját követed. Vigyázz, hogy ne rombold le a másik testvér hitét azzal, hogy olyan ételt teszel, ami szerinte nem lenne szabad, hiszen Krisztus ő érte is meghalt. Úgy néz ki, hogy ha emlékeztek, itt az első történetben volt, hogy végül aztán azt mondta Tamás, hogy hát akkor legközelebb nem fog átmenni, hogy a tini hitét ne hát dúlja föl. És azt mondja, hogy ha te olyan dolgokat, amiről tudod, hogy a másik azt nagyon mélyen komolyan veszi, legyen az akár politikai, akár istenvezetése, akár valamilyen kulturális, vagy ilyen kereszt dolog, te tulajdonképpen áthágod egyfajta, picit egyfajta tanítói szándékkal, jó esetben, vagy esetleg egy kicsit piszkálni akarod, hogy tudod, hogy hát ez ugrik erre, akkor tulajdonképpen azt mondja, nem a szeretet útját követed, hanem a szeretet van bennem, akkor tulajdonképpen azért, hogy a másik lelkiismeretében ne gázoljak, ezért inkább én azt mondom, lemondok dolgokról. Ezt mondja legalábbis nekünk Isten igéje. Mondjuk egy elég necces kérdés, hogyha ülök ott a iskolába, és tudom, hogy ezen múlik a továbbtanulásom, a szomszédom megbotránkozik, ha puskázom, de nekem nagyon kell puskázni, mert ugye különben megeng, én úgy is érzem, hogy ez simán lehet, akkor most mit csináljak? De alapvetően, amikor nincsenek különösebb tétje, akkor azt mondja Isten igéje, hogy akkor ezt ne nagyon piszkáljuk, ezt a dolgot, mert ezzel ártunk a másiknak. Egyébként szabad nem átmenni ugye a piroson, szabad nem puskázni, szabad nem megkérdeznem, hogy kire szavazott az a másik ember, és szabad azt is gondolom, hogy nem piszkálom azt, hogy őt hogyan vezeti az Isten, mert egyébként látom, hogy egész normális ember, szereti az Urat, és tudom, hogy ebben nagyon rosszul gondolkozik, de nem biztos, hogy ezt nekem kell piszkálgatnom. És itt van egy érdekes mondat, azt mondja, ne engedjétek, hogy mások rossznak tartsák, amit ti helyesnek gondoltok. Mit is jelent ez? Tulajdonképpen, ha ráveszel egy, most mondjuk úgy, hogy hitben erőtlen, de valakit, aki másképp gondolkozik, nem biztos, hogy ő az erőtlen, ráveszed arra, hogy ő azt csinálja, mert te egy erősebb egyéniség vagy stb., de ő nem fogja a lelke mélyéből ezt csinálni, ahogy korábban is mondtam, ő el fog bukni ebbe, a lelkében kárt fog vallani, és igazából egy idő után tulajdonképpen károsztatni fogja azt a szabadságot, amiben te élsz. Tehát teljesen kontraproduktív lesz a dolog. Lehet, hogy belevitted őt, de igazából még rosszabb lesz. Vagy pedig, ha nem viszed bele, és csak kifejted a te gondolataidat, akkor pedig megbotránkozik ezen a dolgon, és ezért fogja azt az életet, amit te egyébként Krisztusban élsz, kárhoztatni, és úgymond azt mondja az igen, ne engedjétek, hogy mások rossznak tartsák, amit helyesnek gondoltok. És itt térünk rá arra, amit azt gondolom, hogy Isten ma nagyon szeretne elmondani. Azt mondja, mert Isten uralma alatt nem az számít, hogy mit eszel, vagy mit iszol, csak az számít, hogy Isten elfogad-e, hogy a békesség uralkodik-e benned, és a Szent Szellem öröme. Alapvetően ezt egyébként a hitben erőseknek mondja Pál. Ez egy fontos dolog. Tehát azt mondja, hogy igazából az, hogy most te neked van szabadságod arra, hogy átmenj a piroson, vagy te neked van szabadságod arra, hogy a szivárványon keresztül, vagy mit tudom én, keresztül vezessen az Isten, vagy pedig mit tudom én kire, szélsőségekre is akár szavazzál valamiért, azt mondja, hogy nem, ez nem számít, nem ettől dőlnek el a dolgok az életünkben, és mi néha hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy mondjuk például a dolgok azok itt a politikai pártok kapcsán dőlnek el, és megfeledkezünk Istenről, hogy Isten az, aki az élet kezében tartja, hanem azt mondja, hogy az számít, hogy Isten elfogad-e, hogy békesség uralkodik-e benned, és a Szent Szellem öröme van-e benned. Az ördög az nagyon szeret ilyen gumicsontokat bedobni. A családokba, gyülekezetekbe, amin aztán, hát most ez nem egy gumicsont, nem találtam jobbat, nem tudom mi ez pontosan, de lehet marakodni, lehet rajta húzni, vonni, és igazából ő azt akarja, hogy elvonja a figyelmünket a lényeges dolgokról. Azt mondja, hogy hát vitatkozunk ezen, hogy hogyan vezet Isten. Vagy vitatkozunk azon, hogy most akkor milyen szinten kell betartani a törvényeket, milyen szinten nem kell betartani a törvényeket. Vagy politizáljunk, és ezzel háborgassuk magunkat. Ez az ördögnek nagyon tetszik, mert akkor elvonta a figyelmünket a lényegről, mert azt mondja, hogy nem ezek a dolgok fontosak igazából az életedben, hanem ami igazán fontos, az az, hogy elfogad-e téged az Isten, hogy békesség uralkodik-e benned, és a Szent Szellem öröme van-e benned. És én sokszor észrevettem, és ugye magamat kevésbé tudom figyelni, ilyen másoknál, hogy aki nagyon markánsan képvisel egy-egy ilyen területet, ami nem annyira fontos, az én számomra néha már tehát olyan erőteljes, hogy hiteltelenné válik. Úgy érzem, hogy tulajdonképpen, hogy mondjam, nincs benne szeretet igazából, tehát kvázi nem is fogok rá odafigyelni. Tehát mondjuk, hogyha én teszem azt, mondjuk jobboldali vagyok, és van egy baloldali ember, aki állandóan nyomja azért a dumát, akkor az jön le nekem belőle, hogy ja, hát igen, ez is egy baloldali, hogy ez borzasztó egy ember, és hát tényleg megerősödik bennem, hogy egy baloldali, hát az nem lehet hívő. Ha viszont látok egy baloldali embert, akire ez igaz, hogy elfogadja Istenőt, tehát így békében él, amikor találkozok vele, mindig ő maga a nyugalom, de tele van örömmel, és tudom, hogy ő egy erős baloldali ember, akkor azt mondom, hogy hát ezt nem értem, hát ez érdekes, hogy mik vannak, és elkezdek gondolkozni, hogy hát lehet, hogy eddig rosszul gondoltam, lehet egy baloldali ember is keresztény, de fordítva is ugyanezt mondhatnám, hogy értitek ezt, hogy Isten arra akar minket rávenni, hogy ne ezekkel a lényegtelen dolgokkal foglalkozzunk, és ezt nyomjuk, hanem foglalkozunk a lényeges dolgokkal, hogy mi van a mi szívünkben, és hogyha a mi szívünkben ott vannak ezek a dolgok, akkor az, amit mi képviselünk csendben, az sokkal erősebb hatást fog elérni, tudunk szolgálni egymásnak. A mi feladatunk, Isten igéje alapján, így lehetne mondani, hogy Isten akarta nem az, hogy egymás meggyőzésével szolgáljunk ezekben a dolgokban, hanem hogy megéljük az elfogadását, a békét és az örömét, és ezáltal legyünk hatással egymásra. Olvassátok el ezt az igét majd, hogy tehát Isten azt kéri tőlünk, hogy ne meggyőzni próbáljuk ezekben a dolgokban egymást, hanem azt kéri tőlünk, hogy éljük meg Istennek a békéjét, az örömét, és ezzel szolgáljunk egymásnak. Azt mondja, hogy aki tehát így szolgálja a Krisztust, tehát ezzel a elfogadás, béke és örömmel, azt mondja, annak valóban örül majd az Isten, és nézzétek, azt mondja, és az ilyen embert a többiek is elismerik. Azt az embert, aki állandóan ezekkel a nem túl fontos dolgokkal nyomul, azokat nem ismerik el a többi ember. Ott még ha igazad van, akkor is tulajdonképpen nem fogod tudni elérni a dolgot, viszont ha ezekben szolgálsz Krisztusnak, akkor a többi ember is elismer és figyelni fog rád. Azt mondja, hogy ezért teljes erővel törekedjünk azokra a dolgokra, amik a közöttünk levő békességet, összhangot, egymás épülését és megerősítését szolgálják. Ne romboljátok le Isten munkáját valamiféle ételek miatt. Mert igaz ugyan, hogy önmagába véve minden étel megehető, de mégis rosszul teszed, ha olyat eszel, amivel a testvéred hitét lerombolod. Inkább ne egyél húst, vagy ne igyál bort, ha ezzel a testvéred hitének ártasz. Ne tegyél semmi olyat, amivel akadályt gördítenél az útjába. Ezekben a dolgokban a meggyőződésed legyen a te titkod, amit csak Isten ismer. Boldog és áldott, aki azt teszi, amit helyesnek tart, és emiatt nem kell utólag magát elítélnie. Nem beszélünk itt a két szélsőségről, tehát nem arról van szó, hogy úgymond a gyülekezet életét az erőtleneknek kell irányítani, és tele van szabállyal a gyülekezet, hogy a XY miatt ezt nem szabad csinálni, a Z miatt amaszt nem szabad, és akkor semmit nem csinálunk. Tehát nem erről van szó, hogy őnek is nem szabad engedni, hogy ráerőltesse a véleményét, de nekünk őt nem kell piszkálni. És nem kell, úgy, a másik oldal, meg arról sincs, a másik szélsőség, amikor meg azt mondjuk, hogy hát ugye mert minden szabad, akkor a szabadságban élünk, és akkor egy ilyen teljes szabadságban van a gyülekezet, amikor mindenki mindenkinek az életébe folyamatosan belegyalogol. Tehát azt mondja Isten igéje, hogy legyen közöttünk egy olyan egymásra figyelés, hogy egymás hitét elfogadjuk, és komolyan vesszük. Ennek alapján mit tehetünk egymás tönkretétele helyett. Mert azt mondja Isten igéje, hogyha ezeket te túlzottan képviseled, akkor igazából belegyalogolsz a másiknak az életébe. Azt mondja, hogy azokra törekszünk, amik a békességet és egymás építését szolgálják. Nagyon fontos, hogy amikor mondjuk Facebookon fölraksz egy üzenetet, bármilyen, politikai vagy Istenről való dolog, akkor legyen ott benned, hogy most te ezzel fogod-e a békességet szolgálni, vagy inkább azoknak az embereknek, akik másképp gondolkoznak, azokat fog fölpaprikázni, és ettől ők nem fognak neked majd igazat adni egyébként, hanem ők csak mérgesek lesznek, még inkább megerősödnek a magukéba, de még ráadásul bűnt is követnek el azzal, hogy elbuktak ebbe a dologba. Azt mondja, hogy azokra törekszünk, amik a békességet és az egymás építését szolgálják. Aztán azt mondja Isten igéje, hogy lemondhatunk dolgokról másokért. És itt még egyszer mondom, nem azt jelenti, hogy mindenről le kell mondani. De lehetnek olyan dolgok az életedben, amiről azt mondod, hogy lemondasz azért a másik emberért. És nem fogod őt ebben piszkálni és kiszolgáltatni. És mond egy nagyon érdekes gondolatot itt az ige, hogy meggyőződéseinket megtartjuk magunknak. Most vissza is megyek oda, nézzétek meg, azt mondja, hogy a 22-es vers, ezekben a dolgokban a meggyőződésed legyen a te titkod, amit csak Isten ismer. Vannak olyan dolgok, amik nem olyanok, hogy neked azt ki kell rakni a Facebookra, nem olyanok, hogy állandóan mondanod kell, hanem ez legyen az Istennel neked egy megegyezésed. Szerintem például ilyen dolog az, hogyha valaki éjszaka átmegy a piros lámpán, mondjuk gyalog, vagy akárhogy, nem kell azt neki hirdetni, hogy ő olyan szabad, hogy ő simán átmegy a piros lámpán, ettől nem lesz senkinek jobb, de ő átmehet, hogyha ha ő úgy áll az úrral. Hozzáteszem, mindenki változik, tehát azt is tudunk, hogy lehet, hogy 10 évvel ezelőtt valaki átment, most meg nem megy át, de fordítva is van, tehát nem is tudjuk, hogy éppen szegény majd mire üdvözülni fog, akkor milyen álláspontot fog bírni. De érted, hogy azt mondja Isten igéje, hogy ezek a meggyőzésen legyen a te titkod, amit csak Isten ismer. Nyilván ez nem a legfontosabb dolgokra vonatkozik, nem a Krisztus dolgairól. De a többi, az már, ott már lehet, hogy van ilyen, amire azt mondta, hogy ezt nekem nem kell úgymond erősen hirdetnem. Hogyha például úgy vagy itt a gyülekezetben, hogy esetleg egy kicsit más lelkiségből jöttél, és tudod, hogy itt van egy szép rendben a gyülekezetben, és hogy gondolkozunk, akkor nem biztos, hogy neked azt hirdetnek kell, hogy te bizony a te gyülekezetedben így volt, mert nem lesz ettől senkinek sem jobb. És az utolsó, amit mond Isten igéje, hogy amit viszont nagyon fontosan mond, hogy Isten előtti meggyőződésből éljél. Tehát, hogy a saját meggyőződésed szerint éljél, és hogy ez egy Isten előtti meggyőződésed legyen, tehát, hogy ne azért legyél szabad, mert az neked most éppen jó, hanem azért legyél szabad, hogyha neked tényleg meggyőződésed van ebben a dologban. Egyébként nézzük meg, hogy Krisztus hogyan is gondolkozott ezekről. Szeretnék kérdezni titeket, hogy például emlékeztek-e olyanra, amikor Krisztus politikai állásfoglalást tett a szolgálata során. Tehát amikor gyakos voltak mindenféle irányzatok, hogy így vagy úgy, én nem nagyon emlékszem ilyenre. Pedig egész biztos, hogy akkor is azért az embereket ez foglalkoztatta, hogy most akkor föllázadjunk, ne lázadjunk föl, ezt csináljuk, azt csináljuk. Lehet, hogy volt egy-két mondatának olyan éle, ami valamilyen politikai meggyőződéssel kapcsolatban volt, de egyébként nem erről agitált ő, hogy most ez a jobb, vagy az a jobb, vagy amaz a jobb. De egyébként, tehát hogy mondjam, kulturális dolgokba se nagyon avatkozott be Krisztus, meg nem annyira volt vevő arra se, hogy mindenféle ilyen vallási szertartások magyarázatát mondja el, hanem alapvetően Krisztus mindig Istent mutatta be. Tehát ő mindig arról beszélt, hogy kicsoda Isten, és hogy hogyan tudunk Istennel kapcsolatba lenni. Azt mondja, tehát hogy olyan dolgokra törekedjünk, amik a békességet, az egymás építését szolgálják, azok a dolgok, amik megosztják a társadalmat, azok igazából, azokban nagyon nehéz ezt megtenni. Ő mindig az Istenre fókuszált, és azt mondta. Aztán a másik, hogy Krisztus lemondott. Hát lemondott az istenségéről, lemondott az itteni földi életéről, és lemondott arról, hogy élvezze az ő bűntelen életének a gyümölcsét, és a keresztre ment. Tehát ő mindenről lemondott azért, hogy bennünket megnyerjem. Aztán gondolkoztam ezen, hogy mi lett volna, hogyha Jézus folyamatosan mindenkit kioktatott volna a teljes igazságról. Gondoljatok bele, hogy a tanítványokkal egyáltalán hogy ment volna a társalgás, meg egyáltalán elég sok mindent elmondott azért, de még azt is nagyon finoman mondta el, hogy ő neki szenvednie kell, és harmadnapra föl kell támadnia. Tehát én azt érzékelem Jézusnál, hogy ő azt az igazságot, amit ő képviselt, azt mondom, nagyon óvatosan közölte velünk, amit mi el tudtunk hordozni. Vagy pedig Isten is, hogyha kérdezték egyszer Jézustól, hogy Mózes megengedte a válást, azt mondta, hogy a ti szívetek keménysége miatt engedte meg, de az egyébként nem úgy van. Tehát van egyfajta kijelentésnek egy folyamata, és Jézus ebben nagyon finom volt velünk. És egyébként a mi életünkben is ezt tapasztalhatjuk, ha megtérünk, rögtön ránk önteni a teljes igazságot, akkor maga alá temetne bennünket ez az egész, meg se tudnánk szólalni. És az pedig, hogy Isten előtti meggyőződésből élt, Jézusnak azért volt egy olyan lehetősége, hogy elmondjon nekünk mindent, mert aki őt meglátta, ő benne ott volt ez a hármas, hogy Isten elfogadásában élt, Isten békéjében élt, és Isten örömében élt. És bár ez a rész arról beszél, hogy hogyan viszonyuljunk egymással, de azt gondolom, hogy ez csak annyiban fontos nekünk, hogy vegyük észre, hogyha ilyen gumicsontok vannak az életünkben, és kritizáljuk egymást, támadjuk egymást, felháborodunk, vagy meggyőzni akarjuk egymást, mert azt mondja Isten igéje, hogy hiszen az Isten országa nem erés vagy ivás, hanem igazság, békesség és Szentlélekben való öröm. Erre hív bennünket az Isten. És amikor azt kértem, hogy arra figyeljünk a mai napon oda, hogy mi zajlik bennünk. Tehát mik azok a dolgok, amik bennünket foglalkoztatnak. És most ez csak egy négy olyan dolog volt, ami most éppen kiragadtunk, de foglalkoztathat engem az is, hogy a szomszédaim hogy élnek, foglalkoztathatnak a munkatársaim, foglalkoztathat rengeteg dolog, amin föl tudok háborodni, amin úgymond rágódhatok, de hogyha ez zajlik bennem, akkor hogyan fogok tudni szolgálni másoknak. Isten igéje arra hív bennünket a mai napon, hogy olyan dolgok zajlanak bennünk, amiket az elfogadás, a békesség és az örömnek lehet nevezni, és ha így élünk, így éljük az életünket, akkor tudjuk képviselni Krisztust, tudjuk egymást építeni. Én a saját életemből emlékszem egy időszakra, amikor már 5 éve voltam hívő, és akkor egy olyan állapotban voltam, hát fiatal is voltam, mondjuk 26 éves, hogy hát mindenkit kritizáltam, mindenről megvolt a tökéletes véleményem, és úgymond az egész gyülekezetet úgy a cakumpak le tudtam nézni, és ki tudtam oktatni, és meg is volt hozzá a tehetségem, és így voltam. És úgy belegondoltam ebbe az egészbe, hogy ez, ha ez tovább ment volna az életemben, és ebbe teljesen ki, hogy mivé lettem volna. És aztán Isten egyszer úgy rámutatott erre a dologra, hogy tulajdonképpen én hogyan is gondolkozok. És én akkor nagyon hálás vagyok az Úrnak, hogy tehát nem úgy mutatott erre rá, hogy eltávolított engem végletesen, hanem a lelkemben egy teljesen védett helyen, ahol nem is kellett senkinek látni, hogy mi zajlik bennem, az Isten azt megmutatta, hogy nem helyesen gondolkozol. És utána újra kellett kezdenem az egész életemet, és tudjátok, amikor elmentem utána egy másik gyülekezetbe kerültem, és ott úgy voltam, hogy én ki is fejeztem, hogy én itt igazából semmit nem akarok csinálni, csak épülni szeretnék, mert annyira nullán vagyok tulajdonképpen. És nem is, tehát inkább csak mint szívas akartam szívni magamba az információt. Akkor oda jött hozzám egyszer valaki, és megkért engem valamire, hogy segítsen. És értettem, hogy miért, hát én igazából alkalmatlan vagyok dolgokra. És csak azért mondom nektek, hogy amikor abban a helyzetben vagyunk, hogy Isten előtt alázatban, békében tudunk lenni, akkor vagyunk alkalmasak, és akkor fognak bennünket használni, akkor fog az Isten bennünket használni. És hogyha ilyen nagy, megmondó emberek vagyunk, és nagy véleményünk van, akkor tulajdonképpen lehet, hogy eljutunk ranglétrán ide-oda, csak alkalmatlanok leszünk bármire is. Mi zajlik benned, és ezt hogyan hat másokra? Krisztus azt mondja a mai napon, és így az advent első vasárnapján, hogy ő az életét adta érted. Az életét adta érted, és nem azért adta az életét érted, hogy ebben a világban különböző dolgokat képviseljél. És hogy ezekben a nem annyira fontos dolgokban legyél élharcos. Hanem ő az életét azért adta, egyrészt, hogy megszabadulj a bűntől, hogy elfogadott lehessél. És úgy élhessél ebben a világban, hogy átéled azt, hogy tulajdonképpen az, hogy ki mit mond rólad, meg ki hogy gondolkozik, az neked mindegy, mivel téged az Isten elfogad, és egyfajta ilyen szent békességben tudsz lenni. És így tudsz mozogni az emberek között, és így tudsz hatással lenni rájuk. Azt mondja, hogy ő azért adta az életét, hogy megölje az ellenségeskedést, ugye ott az van, hogy a zsidóság és a pogányság között, illetve az Istennel, és hogy egy lehetőséget adjon neked egy belső békességre, egy olyan békességre, amely békesség el tudja hordozni azt, hogyha valaki egészen másképp gondolkozik, és azt tudod mondani, hogy nem baj, mert az Isten fogja vezetni ezt az embert, de te attól még teheted úgy, ahogy azt te gondolod, csak érted, hogy nem ez a fő célod, hogy őt megváltoztassad. És egyfajta békében vagy, és így vagy a munkahelyen, így vagy az egész életedben. És azt mondja, hogy ő azért adta az életét, hogy vele együtt meghaljunk, és új életet kapjunk, és így a lélek betölthessen az örömével. Amikor benne vagyunk ezekben a vitákban, én legalábbis azt tapasztalom, hogy akkor, mintha a lélek úgy visszavonulna. És mintha nem tudna ezzel azonosulni, nem tudna mit kezdeni azzal, amikor mondjuk olyan módon nyilatkozunk meg, ahogy azt Laci bemutatta itt, hogy bár kimondta azokat, hogy ő mennyire meghallgatja, meg mennyire szereti, de valahol hiányzott benne ez a dolog. És Krisztus azt mondja, hogy azért adta az életét, hogy a lélek örömével betöltsön téged. És így éljed az életedet. És így legyél ebben a világban só és világosság. A kérdés ma az, hogy hogy állunk mi ezekkel a dolgokkal. Mert a véleményünkkel valakinek van sokról, valakinek nincs sok, valakinek erős, valaki bizonytalan ebbe, de hogy kérlek válaszolj arra, amit itt Isten igéje mond, hogy az igazság, tehát hogy Isten előtt igaznak érzed-e magad, hogy békesség van-e a szívedbe, és öröm van-e a szívedbe, hogy hogy állsz ezzel. Mert valami módon ezt kéri ma Isten, hogy ezen munkálkodjunk, ezen dolgozzunk. És amikor itt van az adventi időszak, akkor láttam egy-két mosolygós arcot, amikor mondtam, hogy ez a nyugalom ideje. Egyszerűen azért, mert ugye a cégeknél, meg mindenhol ilyenkor a legnagyobb hajtás, de Isten azt mondja, hogy ő szeretné adni ezt neked. És a többi az nem olyan lényeges. Nyilván azokat vannak dolgok, amiket meg kell csinálni, de hogy ő egy békét akar adni. Kérdezem, hogy hiszed ezt, hogy ezek lehetségesek? Tehát, hogy hiszed ezt, hogy lehetséges egy elfogadásban, egy belső csöndben, békében és egy mély örömben élni az életedet? Hogy van rá lehetőség ebben a világban? Vagy pedig már elhittük az ördögnek, hogy ez nem lehetséges. Ez egy csak pörögni lehet, időnként lehet olvasni egy kicsit az igéből, meg időnként van egy csodálatos istentisztelet, vagy egy beszélgetés, vagy egy pont, de Isten azt mondja, hogy ő nem ezért adta az életét, hogy ebbe legyünk, ebbe a világba, és így éljük, és ebbe belehajszoljuk magunkat, hanem ő azt mondja ma nekünk, hogy szeret bennünket, hogy elfogad bennünket, azt mondja, hogy ő akarja adni az ő békéjét, csak a te szívedből az összes ilyen gumicsontot, azt dobják ki, és az összes olyan problémát engedj el, amit úgy érzel, hogy ezek meggátolják ezt az életedben. Befejezni azzal szeretném, hogy egyszer volt, amikor az ünnep utolsó nagy napján felállt Jézus, és így kiáltott. Ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám, és igyék. Aki hisz én bennem, ahogy az írás mondta, annak belsejéből élő víz folyamai ömlenek. Nem tudom, hogy jöttél ma ide, hogy csak jöttél, mert Isten tisztelet van, vagy vágytál valamire, de Isten azt akarja mondani, hogy ő, amikor te jelenlétébe bemész, akkor ő meg tud téged elégíteni. Olyan szinten, hogy utána a léleknek az igéje, a léleknek az üzenete belőled fog ömleni. És ő nem azt akarja, hogy harag, keserűség, vagy megbántódás, vagy vitatkozás legyen bennünk, hanem azt mondja, hogy a lélek öröme áradjon belőlünk. Erre hív most bennünket, és mindezt annak kapcsán mondja itt most az ige, hogy ha így tudjuk egymást elfogadni, és így tudunk egymásra nézni, és nagyon sokféleképpen gondolkozunk, akár ebben a négy dologban is, akkor Isten lelke bátorítani fog egymáson keresztül bennünket, és tudunk olyan gyülekezet maradni, és még inkább olyanná válni, hogy egy valódi szeretet van bennünk. De ehhez ezekkel a legfontosabb dolgokkal kell foglalkoznunk. Most kérlek benneteket, hogy ketten-hárman imádkozzunk, és egyszerűen csak annyit kérjünk, hogy mondjuk el Jézusnak, hogy vágyunk az ő békére, az ő örömére, és hogy mondjuk el, hogy szomjasak vagyunk az ő lelkére, hogy töltsön be bennünket, és hogy így szeretnénk ebben a világban menni, így szeretnénk járni, így szeretnénk ott lenni a munkahelyünkön, és így szeretnénk szolgálni. Mert azt mondja Isten igéje, hogyha ezt tesszük, akkor Isten gyönyörködik bennünk, és ha ezt tesszük, akkor az emberek felfigyelnek ránk, és elfogadják a mi üzenetünket. Jó, ketten-hárman forduljunk most össze, és így imádkozunk, aztán majd én befejezem a végén.